sajtó alá, és hát vajon itt tudom, sőt tudom ebben az esetben, hogy ez egy felkérés történt, de azért mégis, ha valamit mondanál arról, hogy Tóth Árpádhoz milyen érzelmek fűznek, ha fűznek valamilyen érzelmek az ő költészetéhez.
Hát talán én egy picit előbb mennék a dologba, hogy nekem a nyugat az egy nagyon fontos korszak. Az első nemzedék is, második nemzedék is, a harmadik nemzedék megint nagyon, meg hát a úgynevezett negyedik nemzedék is nagyon fontos. Tehát, hogy végül is az én számomra ez az egész irányzat, ez valamiképpen gyökere annak, ami bennem a költészettel kapcsolatban van. Tóth Árpádot is nagyon szeretem, hát ugye teljesen praktikus volt a dolog, hogy ugye az Osirisznek volt ez a sorozata, ilyen ilyen könyvtár, hogy milyen címe, tehát ilyen kis picike kis kötetekre adtak így, hát ilyen nagyon ismert klasszikus költőket. Én örültem ennek a felkérésnek, mert én szerettem Tóth Árpádot, hogyha ilyen, hogy is mondjam, ilyen tremány módon kéne jellemeznem, mert hát azért ilyen pár szóval csak tremány módon lehet, akkor azt mondanám, hogy egyrészt a Tóth Árpád egy nagyon finom költő, a másik, amit mondanék róla, az meg az, hogy egy nagyon mondjuk egy nagyon forró költő, tehát egy olyan költő, akiben valami hihetetlen életszenvedély és életszenvedés van. És hát ezt én szeretem benne.
Köszönöm szépen. És akkor kezdjük el magát a kötetet, de azért mielőtt a versekre sor kerül, még egy utolsó útra valóként a hátsó fűszövegről felolvasom az eddigi kötetek címeit, és már ki fog derülni, hogy miért. Ugye az Akropoliszra néző terasz 1986, merőleges idő 1992, rondó 1992, rejtőzve élünk 1995, a szép kötélben ülni újra kezdi 1998, nem tart soká 2007, és a hegyről lefelé 2009. Egy kivételével mindezek a kötetek válogatott anyaggal reprezentálva vannak ebben a kötetben. A legelső kivéve ugye az Akropoliszra néző terasz. És ha már nincs itt egyetlen versen előnük, legalább egy pár szót mégiscsak szóljunk róluk, hogy vagy te az úgynevezett, most ezt nagyon idézőjelben mondom, meghallott versenyttel. Mert az, hogy nem válogattál ide egyet se, abból az első kötetből azért az azt jelzi számomra, hogy valamilyen értelemben, hát ha nem is megtagadod őket, de ide már nem akarod ebbe a reprezentatív kötetbe, holott ugye lehetett volna, Győző is mondta, hogy ő szívesen tartott volna a kezébe egy kétszer ilyen vastag kötetet, és én ezt lelkesen aláírom. Tehát hogy is egyrészt miért maradtak azok ki? A többi kötetnek is a be nem válogatott része miért maradt ki? Hogy vagy ezekkel a úgynevezett, most jobb hiány én nevezem, mint meghaladott versekkel? És majd lesz egy, még egy ezzel kapcsolatos kérdésem, most előre mondom, csak hogy hát a közben esetleg egy kicsit, vagy össze tudod kapcsolni, hogy amiket viszont te válogatsz ide, azokat mindig érintetlenül válogatod be, vagy esetleg változtatsz?
Hát annak, hogy megvan a töki dolgokban, ugye szokás szerint megvan egy praktikus magyarázatlanba, tehát ugye az, hogy győződnek tevékenyül tartanák szívesen a kezünkbe, az egy dolog, az meg, hogy a kiadó az azt mondja nekem, hogy 200 oldalnál már pedig nem lehet több, az meg egy másik része dolog. Tehát ez az egyik oka. Na most azt, hogy miért éppen azokat hagytam ki, hát igen, azért adtam ki az első kötetemet, mert azt gondolom, hogy azok még nem olyan jók, mint amilyennek én később nem jó kezdem előre a mondatot, szóval, hogy azok még nem olyanok, mint amilyennek én később gondolom a költészetemet. Azért kerettem bele a jót, mert hogy igazából azt gondolom, hogy nem is jó. Tulajdonképpen egyszer ezzel eljátszottunk tanítványokkal, hogy megmutattam nekik egy verset, egy korai versemet, és elmondtam, hogy szerintem hol mi a rossz. És hát ők azt mondták, hogy ez érdekes volt, hogy végül is találban jöttem az ilyesminek is. De hát persze, hát azért ha az embernek lehetősége van arra, hogy egy gyűjteményes kötetet kiadjon, akkor azért azokat akarja beletenni, amik jók, és nem azokat, amik azért tanulságosak, ha nem jók. Minden szabad úgy csinálni címben. Úgyhogy, tehát végül is ez így alakult, és hát mondjuk a későbbi kötetekből is azokat a verseket igyekeztem beleválogatni, amikről azt gondolom, hogy azok valahogy hát jellemzőek arra, amit én csinálok. Tehát mondjuk ez volt a fő szempont, és hát a mellékkérdésre.
Hadd tegyek valamit még hozzá a mellékkérdéshez, ugye, ami úgy szólt, hogy és amit átveszel, azt érintetlenül veszed át, ugye itt ismét a foglalkozási átadón szólt közben, hogy én emlékszem, Arany János egyik levelében azt írja, hogy nagyon nehéz egy versen utólag javítani, tehát mikor már eltelt egy bizonyos idő, mert hiába érzi az ember, hogy valami nem jó, és hiába érzi, hogy mi lenne helyette jobb, azt a jobbat oda beírja valahogy ki fog rinni, vagy legalábbis ő úgy érzi, hogy az már egy ilyen szövet, idegen, utólagos betonás, és így tovább. Mondja ő, pedig hát nem igazán a romantikus alkotás lélektan bajnoka volt, de ő is így érezte. Tudsz általában utólag változtatni a verseken, és ezeken a verseken változtattál, itt elárulom, hogy a házi feladat, amit elvégeztem ezen a ponton hiányos, mert terveztem, hogy összehasonlítok szurokról az ebben legalább verseket, de aztán valahogy ezt nem tudtam megtenni.
Én egyébként egyetértek a Rennyi Jánossal, bár igen, tiszteletre mintó ellenpélták is vannak, ugye mondjuk Szabó Lőrinc, hát azt csinálta, hogy az összes korai kötetét átírta, és ugye úgy vette fel az összegyűjtött kötetébe. Nagyon izgalmas is egyébként, hogy mit merre fele írt át. Tehát, hogy az ember mondjuk Szabó Lőrincnél azt érzi, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy nem is annyira arról volt ott szó, hogy jó nem jó, hanem sokkal inkább arról, hogy a későbbi versizése az egy ilyen nagyon szikár, nem tudom, anyagot kívánt, és azt, ami a korai verseibe, hogy mondjam, romantikus, meg színes, azokat kilökösde belőle. Na most igazából én azt gondolom, hogy az, hogy az ember át tudja írni a verseit később, vagy nem, az leginkább talán az idő. Tehát, vagy mondjuk én rám nézve. Tehát én egy idő után úgy vagyok a versekkel, hogy nem érzem már, hogy én írtam őket. Tehát, hogy meg tudom mondani, hogy mi van ott, nem arról szó, hogy megfelejtettem, hanem inkább hogy van valami ilyen elégedési folyamat, tehát hogy az ember úgy olvassa a saját viszonylag régebbi verseit, hogy azok szövegek, amikről én kvázi kívülállóként érzékelem azt, hogy jó benne valami, nem jó benne valami. De hát ahogy nem tudok belenyúlni mondjuk, nem tudom, Szabó Lőrincbe se, hát úgy nem tudom belenyúlni abba se, amit egyszer megcsináltam. Tehát én ebben a kötetben ugyanúgy vannak a versek, ahogy az eredeti megjelenése. Talán, mit tudom én, előfordul egy-két olyan, hogy mit tudom én, a központozást megváltoztattam, de nem jelenték. Ilyen esetleg, hogy mondjuk fél napkoromban hajlandó volt rá, hogy a kiejtésnek megfelelően írjam le, tehát hogyha mondjuk mit tudom én azt, hogy szívem, az egy jamusként állt a sor végén, akkor hajlamosultam legyen rövidvel. Most meg már ezt olyan, nem tudom, olyan... Hát nem tudom, szóval most meg már gyémlám. Valahogy nyilván is valami ízlésváltozás van, de hát azért ezek nem olyan jelentékeny dolgok. Szóval én nem nagyon tudok később hozzányúlni a szövegekhez.
Köszönöm szépen. Két nagy sajátosságot szeretnék kiemelni, illetve szeretném, ha ennek a kötetnek és szerintem a költészetednek két jellegzetességéről kicsit bővebben beszélnénk, és bizonyos verseket föl is olvasnánk. Az egyik, amit nagyon elnagyolt szóval azt neveznék, hogy nőiség. Tehát, és ezért is mondtam, hogy bizonyos értelemben Szukovényi Kata, aki beszélgetett veled az előző, vagy ennek a kötetnek az első bemutatóján, bizonyos értelemben jobban birtokon belül volt, mint költő is, és mint nő is, de azért itt ennek a témának a megbeszéléséhez talán, hogy mondjam, egy kívülálló is valamit hozzá tud tenni. Ugyanis az irodalom elméletben is nagy viták zajlottak az elmúlt évtizedekben arról, hogy létezik-e női, jellegzetesen női írás, szemben a jellegzetet, vagy eltérően legalábbis a jellegzetesen férfi írástól, és itt az élményvilágtól a formai jegyekig nagyon sok mindenre lehet egyszerre gondolni. Én bevallom, mindig egy kicsit, hát egyrészt túl sematikusnak is éreztem ezt a beosztást persze, de az nem lenne baj, mert egy sematikus beosztás segített a tovább gondolkozásban. Inkább az volt a számomra a kérdés, hogy hát mi, ugye azt szokták mondani, hogy egyes férfi írók és költők milyen bámulatosan sokat tudnak a női érzelemvilágból. Honnan tudta Tolstoj, hogy mit érez egy szülő anya? És volt idő, amikor Németh Lászlóról azt mondták, például az Iszony című regény kapcsán, hogy egészen bámulatos, hogy a női érzékelés módot és érzékenységet belülről mennyire át tudja érezni férfi létére. Aztán persze jött egy újabb nemzedék női író, akik azt mondták, hogy katasztrofális, hogy mennyire mellé fog a Kárasz nevű ébenés, hogy ez nem jó. De a probléma azért érdekes, mert bevallom, hát persze minden kinek vannak a másik nemből informátorai. Tehát nekem lehetnek közvetett ismereteim onnan, hogy bizonyos nőktől közvetve meg tudta megtenni dolgokat a nőiségből. De azért, hogy ez mennyire nem ugyanaz, mint akárcsak a költészetből valamit átérezni, annak számomra egészen megrendítő példái voltak ebben a kötetben, és hát most hadd kérjelek meg arra, hogy talán az egyiket ezek közül olvast föl, ennek ugye az a címe, hogy Menopauza a 172. oldalon.
Mert végül mindenről valamiképp bebizonyosodik, hogy mit sem ér. Az anva kérdébe, a szívébe és ő kislány, többé már nem él. Mert kicserélődött minden elem, mert régen kivágták az almafát. Mert sohasem született gyerekem, csak a kudarc alatt nem a világ. Csak összefüggéstelen darabok, csak az örökké szépet keresés, mint a tengerparton a kavicsot gyönyörködve szorító kicsi kéz. A test, amely már csak nem puszta tárgy, miért képzeli, hogy van mit adnia, de mégsem tud elmúlni az a vágy. Evolúcióbiológia.
Hát ugye nehéz ezután megszólalni, és bármit is mondani, és nem is akarok ennek a versnek a mélységeivel alábocsátkozni, de ezen a ponton föltennék egy picit kényes kérdést. Előre megbeszéltük, engedélyt kértem, hogy anekdotikusan kezdődik, ugye a családunkban egy kedves idős hölgy, 87 éves, és ajánlásunkra nyáron elolvasta Flóra kötetét, és hát ő azt mondta, miután megkérdeztem, hogy hát ez a női érzékenység, vagy érzékelés mód, ez hogy viszonylik az övéhez, ő azt mondta, hogy ég és föld, sőt, szerinte, aki ezekben az esetben beszél, és például sejmes bőrre vágyik, az tulajdonképpen lányokra vágyik, hiszen férfiaknak nincs sejmes bőrük, lányoknak van sejmes bőrük húsderejét, így félénken ellene vetettem, hogy fiatal fiúknak is, azt nem tudom, hogy férfiaknak van-e ellenézés, nem elég cizellálat, a differenciát azért ismerjük meg, de az nyilvánvaló, hogy fiatal fiúknak is van sejmes bőre, és erre is lehet vágyni, bár én mostanában egy nem egészen két éves fiatalember bőrével szoktam mindenféle meghitt módon érintkezni, és azt tanúsítom.
De azt már nem sejmesnek mondja.
Még csak
az sejmének mondja az ember.
Én nem tudtam mondani, hogy én azt akartam mondani, hogy sejmesnek nem mondanám, de valami egészen elképesztő, számomra már elfeledett élmény. Tehát azt akarom mondani, hogy egyrészt, ha ilyen sokféle lehet a női érzékelés, hogy van valaki, aki 87 év élettapasztalata birtokában azt mondja, hogy ő egész máshogy érzi a női vágyak irányulását, hát akkor vajon mi marad abból, amit én ünnepek részben ebben a könyvben, vagy az egyik dolog, amit ünnepek, hogy én rettenetesen sokat megtudtam a a női érzékelés világából, hogy attól azért ez mégiscsak érvényes, és hogy gondolkozott erről egyáltalán?
Hát igazából az első szóra, hogy nekem eszembe jut, az az, hogy idioszinkrázia. Ugye, tehát, hogy hát, kinek milyen a bőre? Ugye, szóval egy-egy függő. De ahogy Isten esetleg még azt is mondanám, de azért nem lennék mélyebben, mert a testrész függő. Úgyhogy, szóval, igen. Na most azért igazából egy picit komolyabb fele szeretném fordítani a dolgot, hogy mert azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amiről valami, mintha tényleg sokat beszélnének mostanában. Tehát, hogy ez, hogy most női írás, meg női irodalom, meg tudom is én. Én a lelkemben azt gondolom, hogy nincs ilyen. Én azt gondolom, hogy persze különbözőek a tapasztalataim, hogy nem. Tehát mondjuk én férfiakkal szoktam szexelni, van, aki nőkkel szokott szexelni. De hát ilyen alapon, bocsánat, az, hogy valaki a tengerbe fürdik, vagy a fürdőkádba fürdik, vagy hogy nem tudom én a hegyekbe szeret túrázni, járni, vagy a nem tudom, mediterrániumba, hát ezek is különböző tapasztalatok. Tehát, hogy igazából én azt gondolom, hogy nem arról szól ez a történet, hogy férfi érzékelés, meg női érzékelés, ahhoz szól, hogy vannak tapasztalataink a világból, ilyen, olyan, amolyan, kinek milyen. És hát valahogy ezt írjuk meg. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ha van értelme beszélni erről, hogy férfi irodalom, meg női irodalom, akkor most én nagyon csúnyát fogok mondani, akkor erről társadalmi értelemben értelme beszélni. Tehát, hogy már itt vagyunk, hogy abban az értelemben, hogy mi a különbség a között, hogy hogyan tud érvényesülni egy nő íróként, és hogyan tud érvényesülni egy férfi íróként. És azt gondolom, hogy erről nem csak érdemes, hanem fontos is lenne beszélni. Már csak azért is, mert ez az ország nem arra fele megy, hogy egyre egyenjogúbbak legyünk, hanem arra fele megy, hogy egyre patriarchálisabb, egyre elviselhetetlenebb legyen. Na, ez az a pont, ahol ezt a témát vagyok.
De azért, hogy ellensúlyoztuk az előzőt, megkérnélek, hogy olvasd fel a Ronszár az időjárásról énekel című verset, és aztán egy kicsit beszélj is róla, mert minthogyha azokhoz a versekhez tartoznék, amelyek éppen hogy ellene mennek a kifejezetten női nézőpontnak, vagy versépítkezésnek, vagy bárminek, tehát azért észre lehet venni a kötetben, hogy bizonyos értelemben a beszélő pozíciója az gyakran fiktív. Az is lehet, hogy valamennyire egy picit mindig az eleve az a költészetben, csak hát valahogy a lírát nem oda szoktuk besorolni, és ezért megfeledkezünk arról, hogy maga a nézőpont is valamennyire konstruál valami. Úgyhogy köszönjük ki a csodát, és légy szíves, olvasd föl ezt a verset, ráadásul ez átvezet minket egy kicsit a következő sajátossághoz, ami az utalások gazdagsága a kötetben, de az intertextualitás szót használtam korábban a beszélgetésünkben, úgy is lehetne nevezni, az tudományosabb is volna, de minden esetre ez a Ronszár költemény, amely hát egyike a számosnak, vagy néhánynak ebben a kötetben, amely Ronszár nevében szólal meg, ez mindkét témához érdekes lehet. Tehát ha megkérhetek, olvasd föl, és egy kicsit beszélünk.
Igen, tehát mondjuk előjáróban mondanék egy mondatot, aztán majd esetleg utána is. Tehát, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, amit mondtál, tehát, hogy azért a lírabeszélője az ugyanúgy mindig konstruált beszélő. mint bármilyen prózai műnek a beszélője. Tehát, hogy mondjuk azt mondanám, hogy mikor ott vagyok az iskolában, már ugye ez a tanárság szóba jött, és beszélgetünk irodalomról, akkor ugye azzal szoktam szemléltetni az ifjúságnak azt, hogy hát hogy is van ez, hogy mondjuk ez egy-két év után már ismerik az embert, a kis ennyi rongyos farmerembe ülök az asztal tetején, és akkor onnan társadalunk a fiatalsággal nem mindig keresett szavakkal, akkor keresetlenekkel is. Vagyis, hogy ugye van valamiféle képük az én, hogy mondjam, biológiai, vagy nem tudom, valós, vagy nem tudom, minek nevezzem, személyiségemről. És hát, ha mellé teszik azokat a verseket, amelyeket én írok, akkor azért az elég nyilvánvaló, hogy hát azért ez a beszélő, ez egy megkonstruált beszélő, úgy, ahogy mondjuk Ali Endre azt a beszélőt konstruálja meg önmagából, hogy én vagyok a mérhetetlenre fölnagyított monstruózus valaki. Hát én meg egy ilyen finomszagú reneszánsz ízét konstruáltam meg önmagamból. És hát ennek a játéknak egy része romszár. Ugye, amiben van egy olyan, nem tudom, minek nevezem, további csavar, hogy igen, én nagyon szeretek férfiköltők bőrébe bújni, és igen, ez valamiképpen összefügg azzal, amiről az előbb beszéltem, hogy hát nem van nagyon jó női társadalmi létben létezni ebben az országban, hát akkor az ember legalább a kötői megkonstruált éjjét, azt megkonstruálja az uralkodó nemből, ugye, a férfi nemből. És hát ugye ezzel folyik egy játék ebben a történetben, ugye a néven nevezett figura, akit megszólít a beszélő, ugye a Mali, az természetesen a Ronszár költeményeinek az egyik főszereplője, és hát természetesen ugye az egésznek van egy megfordítható története is, amelyikben hát valahol azért ott publikál az is, hogy azért én mondom, amit mondok, és hát nyilván már egy férfi. Úgyhogy...
A szép szeszély hová tűnt. Alacsony ég szorít, hámul kormos falak. Szürkeség és sötét, kontúrtalan derengés. A tárgyak árnyai, veszélyes életez. Szemed kék csillaga világít csak, szeretlek. Testünk összecsimul, egyszer majd végez. A felszabadító lobogó napsugárig kiváljuk. Csak ölej, a Leander virágzik.
Köszönjük szépen. És hát akkor ez átvezet minket a másik szembevető jellegzetességére ennek a kötetnek, hogy nagy